Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A koronavírus járvány legfrissebb fejleményeiről híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy a külgazdasági és külügyminiszter szerint Európa biztonsága ma Közép-Ázsiában kezdődik, hiszen naponta 30-35 ezer migráns hagyja el Afganisztánt. Szijjártó Péter ismét Tadzsikisztánban tárgyalt ottani hivatali kollégájával. A találkozón a biztonságpolitikai mellett gazdasági témák is napirendre kerültek. Németh Zoltán összeállítása.
A külgazdasági és külügyminiszter kudarcosnak nevezte az Egyesült Államok és a NATO, köztük Magyarország afganisztáni szerepvállalását. Szijjártó Péter ezúttal is az Európai Uniót hibáztatta a térséggel összefüggő intézkedéseiért.
Ahogy Sirojidin is elmondta nekem a találkozón, egy tömeges migráció kiindulása Afganisztánból reális veszély, tekintettel arra, hogy már manapság is naponta 30-35 ezer afgán hagyja el a hazáját. De mit kell tenni? Először is támogatást kell biztosítani az Afganisztánnal szomszédos országoknak ahhoz, hogy erős és sikeres határvédelmi tevékenységet tudjanak folytatni. El kell felejteni az NGO-k eszetlen álláspontját, és világossá kell tenni, hogy a határvédelem az nem emberi jogi, hanem biztonsági kérdés. A közép-ázsiai országok határvédelmi törekvéseinek támogatására jóváhagyott 20 millió eurós támogatási keretet meg kell duplázni.
A magyar diplomácia vezetője szerint nem kioktatásra és emberi jogi tanmesékre van szükség Brüsszel részéről, hanem meg kell duplázni a határvédelemre fordítandó összegeket. Tadzsikisztán 1344 kilométernyi határt véd Afganisztánnal szemben. Szijjártó Péter beszélt a tadzsik-magyar gazdasági kapcsolatokról is.
A kereskedelmi forgalmunkat idén már megháromszoroztuk. A Richter az európai gyógyszergyártók közül a piacvezetők közé tartozik itt, és millió dolláros nagyságrendben indultak meg a magyar élőállatszállítások Tadzsikisztánba. Vízügyi technológiai támogatást nyújtunk az Aral-tó megmentéséhez, és idén 70 jelentkező volt a Magyarország által tadzsik diákok számára felajánlott 20 állami ösztöndíjra.
A külgazdasági és külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy már számos magyar vállalat vett részt Ázsiában, Afrikában, például a szennyvízkezelő telepek létrehozásában. Az Exim Bank 30 millió dolláros hitelkeretet nyitott meg, hogy fedezze a magyar-tadzsik vállalatok közös erőfeszítéseit más mellett a vízipar területén.
Zajlik a második hidegháború, aminek része a kínai-tajvani konfliktus is, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa. A riporter Király István Dániel.
Talán az inkább, hogy a tajvani védelmi miniszter arra figyelmeztet, hogy meglátása szerint 4 éven belül, 2025-re Kína képessé válik arra, hogy lerohanja a saját területének tekintett Tajvant. A tárcavezető emellett azt mondta, hogy 40 éve nem volt ilyen feszült a kapcsolat Peking és Taipei között.
Katonai elemzők szerint már a 2000-es években azért Kínának megvoltak az eszközei, megvolt az ereje arra, hogy adott esetben Tajvant elfoglalhassa. A tajvaniak nem is arra játszanak, hogy visszaverjenek egy ilyen támadást. Most már inkább a cél az lehetne, hogy lassítsák a támadást, tehát hogy ne lehessen egy ilyen egy-két órás villámháborúban megsemmisíteni a tajvani ellenállást, és elhúzzák, és túlságosan költségessé tegyék a kínaiak számára ezt az akciót, illetve hogy időt adjanak az amerikai hajóknak, hogy odaérkezzenek a helyszínre, akik persze vagy jönnek, vagy nem jönnek, mert nem tudhatjuk, hogy az amerikaiak mit lépnének egy ilyen helyzetben. Az biztos, hogy feszült a helyzet, ez azért az amerikaiaknak is szól. Kitört a második hidegháború, tehát láthatjuk, hogy az amerikaiak elkezdték Kínát körbevenni, ugye nem olyan régen kötötték meg az AUKUS szerződést, ami teljesen egyértelműen a angolszász hatalmaknak egy ilyen Kína ellenes, nem tudom, mininátúja, talán így lehetne nevezni, és hát próbálják visszaszorítani, vagy megfojtani Kínát. Ott próbálják ugye Vietnámot és Indiát is beszervezni egy ilyen Kína ellenes egységfrontba, és hát a kínaiak nem nagyon tudnak mit csinálni, mint úgy próbálnak lélegzethez jutni, hogy ilyen erődemonstrációkkal jelzik, hogy ők ezt azért nem hagyják szó nélkül.
És a katonai konfliktuson túl számunkra európai vagy magyar emberek számára a tajvani-kínai konfliktus az elektronikai ipar miatt is nagyon fontos. A chip hiány Kínában mennyire érezteti a hatását most? amikor azt lehet hallani, hogy európai és amerikai autógyárak például nem tudják összeszerelni a kocsikat, azért mert nincs elég chip, de hát tudjuk, hogy a chipet is Tajvanon vagy Kínában gyártják.
Kínában is tajvani cégek gyártják. Itt nem mindegy, hogy milyen chipről van szó. Igazán high-tech eszközöknek a chipét Tajvanon, illetve Dél-Koreában tudják csak gyártani, de kínaiak még nem rendelkeznek ezzel a technológiával, meg persze ugye Amerikában. A kínaiak néhány évvel le vannak maradva a chipgyártásban, tehát olyan eszközöket tudnak gyártani most is a kínaiak, amelyekhez nem a legújabb chipek kellenek. Problémát az a csúcs technológiát, tehát a legeslegutóbbi vagy legújabb generációs mobiltelefonok, autó, alkatrészek, akármik jelentik. Itt a kínaiak is nagy bajban vannak, tehát nekik ez egy óriási sok és óriási károkat okoz, hogy az amerikaiak lényegében elzárták őket a legeslegújabb generációs csippektől, mert ez azt jelenti, hogy éppen az élvonalból vannak kizárva. Valószínűleg azért hosszú távon az lesz, hogy akkor a kínaiak még néhány milliárd dollár befektetnek abba, hogy saját csipgyártásuk legyen, és utolérjék a világot. És hát, hogyha kinek nagyon akarnak valamit, akkor az azért sikerülni fog nekik, nem azonnal, de előbb-utóbb.
Lengyelország megduplázta a lengyel-fehér-orosz határon állomásozó katonák számát a fokozódó migráns nyomás miatt. Korábban bejelentették, hogy emiatt falat építenek a közös határszakaszokon. Rezsek Győző kérdezte Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát.
A lengyel és a fehér-orosz határszakasz hossza 399 kilométer, tehát durván 400 kilométer. Ehhez a területhez, ha normál helyzet van, akkor a meglévő állomány elég a jelenlegi helyzetben. Nem tudjuk pontosan azt, és természetesen a lengyelek sem tudják, hogy hányan fognak még jönni. A fehér-orosz vezetés Lukasenko elnökkel az élén rendkívül haragszik az Európai Unióra a szankciók miatt. Hogyan tud bosszút állni? Hát ezzel a módszerrel behívja a iraki, illetve szíriai embereket, meg aki jönni akar, jöhet, megkapják a engedélyt, hogy bejöjjönek Fehér Oroszországba, Minszkbe, leszállnak a repülőtéren, és utána elviszik őket, elszállítják a lengyel határa. Elvesznek tőlük mindent. Tehát se papírjuk nincsen, se pénzük nincsen. Gyakorlatilag ott vannak egy szár ruhába. Nyugodtan mondhatjuk azt, és elfogadjuk, hogy ez egy hibrid hadviselést jelenleg Fehér Oroszország részéről, EU-ban szembe.
Korábban 3000 fős létszámban állomásoztak ott katonák. Most ezt 6000-re emelték, ez sok vagy kevés?
Ez még nem elegendő, hogyha attól függ, hogy hányan jönnek. Tehát, hogyha folyamatosan jönnek, és a fehér-orosz vezetés úgy dönt, hogy küldi az embereket, akkor ez még meg kell erősíteni, de ahogy a kerítést rakják le, nyilván megnehezítik az átjövetelt, viszont pillanatilag, ahol nincs kerítés, vagy még nincs kerítés, és arra jönnének az emberek, hát ott nem tudnak más csinálni, mint határőröket és rendőröket oda vezénik.
Viszonyításképpen, amikor beindult ez a migrációs hullám, és Magyarország is érintett volt olyan mértékben, amekkora mértékben, ugye mindenki tud erről, akkor a szerb-magyar határszakaszon lehet tudni, hogy hány katona teljesített szolgálatot, hogy megállítsák ezt a nyomást, amíg még nem volt kerítés? Pedig az egy rövidebb határszakasz.
Hát ugye nálunk ezt nem hozták nyilvánosan, jóval rövidebb, hát ez 180 kilométeres hosszú szakasz.
Múlt hét híre volt az, hogy fehér-orosz katonák lengyel katonákra lőttek. Most, hogyha a lengyel kormány megduplázza a jelenlétet ezen a határszakaszon, kérdés, hogy mi lesz erre a reakció fehér-orosz részről.
Elképzelhető összetűzés is, hogy mondjuk rálőnek egyszer-kétszer-háromszor a lengyel határőrökre, rendőröknek és katonákra, amiből nyilván egy elmérgesedő helyzet fog kialakulni. Azt meg megint nehezen tudom elképzelni, hogy az Európai Unió úgy döntse, hogy akkor a szankciókat megszüntetjük Fehér Oroszország ellen, mert ez meg azt mutatta, hogy az Európai Unió gyenge és nem tudja az akaratát érvényesíteni. Tehát egy rókafogta csuka helyzetben vagyunk, egy elmérgesedő helyzetben.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy az Európai Parlament határozata szerint a Lengyel Alkotmánybíróságnak nincs jogi legitimitása, nem független, és a lengyel alkotmány értelmezésére sem jogosult. Kende Tamás nemzetközi jogász szerint a parlament ezzel nyomást akar gyakorolni az Európai Tanácsra, hogy induljon el Lengyelország ellen a jogállamisági eljárás. Kocsonya Zoltán interjúja.
Európai Parlament az alapvetően egy politikai testület, amellett, hogy jogalkotó tevékenységet is folytat. Ez a határozat egy politikai határozat. Az Európai Parlament többsége kifejezi a véleményét egy csomó olyan kérdésben, ami az európai rendszert érinti, és ezen belül is, ami a lengyel alkotmánybíróság döntéseivel kapcsolatos. És ehhez kötődően azt is elmondja, hogy véleménye szerint maga a lengyel alkotmánybíróság nem jogszerűen jött létre, és olyan döntéseket hozott, amelyek sem az európai jognak, sem egyébként a lengyel alkotmányosságnak nem felelnek meg.
Az Európai Parlament állásfoglalásában az is olvasható, hogy a lengyel alkotmány értelmében az uniós szerződések a nemzetközi jogrend részét képezik. A nemzetközi jogrenddel való ütközés esetén elsőbséget élveznek. Ez valóban generális elv valamennyi uniós tagországra nézve?
Nem, ez így általában nem minden uniós tagállamban nincs benne az alkotmányban. Vannak egyébként olyan államok, ahol alkotmány sincsen. Azt lehet mondani, hogy a legtöbb tagállamban az az irányadó ez, hogy a nemzetközi kötelezettségeket és a belső jogi kötelezettségeket összhangba kell hozni egymással. És általában is az a tény, hogy a nemzetközi kötelezettségek és a belső jogi kötelezettségek között összhangot kell teremteni egy csomó országban, nem feltétlenül vonatkozik közvetlenül az uniós jogi kötelezettségekre, mert ezeket speciális nemzetközi kötelezettségként kezeli számos tagállam alkotmány.
Az Európai Parlament most azt javasolja az Európai Bizottságnak, hogy indítsa meg Lengyelországgal szemben a jogállamisági mechanizmust, és függessze fel a kifizetéseket. Hallottunk már ilyesfajta felvetést, például Magyarország vonatkozásában is. Mi jöhet most ezután? Van-e bármiféle jogi következménye a tegnapi európai parlamenti szavazásnak?
Tulajdonképpen fokozódik a tanácson a nyomás abban a tekintetben, hogy történjék valami, hiszen Magyarország esetével szemben, Lengyelország esetében a bizottság volt az, amelyik kezdeményezte a jogállamisági eljárás megkezdését, de ez az eljárás ugyanúgy megrekedt a tanácsban, ahogy Magyarország esetében, és gyakorlatilag Magyarország esetében ez még korábban kezdődött, tehát több mint 3 éve szinte nem történik semmi ebben az ügyben, és a parlament tulajdonképpen a tanácsra akar nyomást gyakorolni, hogy történjen valami. Konkrétan lépjenek, hozzanak Lengyelországot érintő döntéseket ebben a kérdésben. És azt is mondja a parlament, hogy mindennek anyagi következményei is legyenek, az összes úgymond pénzcsapot zárják el. Ezt szeretné a parlament.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az Európai Bizottság elfogadta az Európai Unió bővítéséről szóló 2021. évi jelentéscsomagját, amely részletes értékelést nyújt a Nyugat-Balkán és Törökország jelenlegi helyzetéről, valamint az Európai Unió felé vezető útjukon elért előrehaladásról. Jelentette ki az EP külügyi bizottságának ülésén a szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős uniós biztos. Albánia és Észak-Macedónia továbbra is teljesíti a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez szükséges feltételeket, és mindkét ország folyamatosan halad előre az uniós reformok útján. Várhelyi Olivér szerint negatív hatással van az Európai Unió hitelességére, hogy késlekedik a két állammal folytatott csatlakozási tárgyalások hivatalos megkezdése. A bizottsági helyzetjelentés szerint az uniós tagjelölt országok közül Montenegrónak tovább kell fokoznia erőfeszítéseit a véleménynyilvánítás és a média szabadságának megteremtése felé.
Szerbiában a kormánynak folytatnia kell és felgyorsítani az igazságszolgáltatás függetlensége, a média szabadság, a háborús bűncselekmények ottani kezelése és a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén végrehajtott reformokat. Koszovóval a kapcsolatok normalizálása alapvető fontosságú és meghatározza a csatlakozási tárgyalások általános ütemét.
Várhelyi Olivér szólt arról is, hogy a bizottság értékelése alapján Törökország csatlakozási folyamata a demokrácia súlyos hiányosságai miatt megrekedt. A nyugat-balkáni bővítés a csütörtöki plenáris ülés napirendjén is szerepelt. Az ezzel összefüggő, nemrégiben lezajlott szlovéniai csúcsot értékelték. A délvidéki illetőségű fideszes Deli Andor független EP képviselőt hallják.
Természetesen vannak reformfolyamatok, amiken dolgoznak, sok még a tennivaló, ezt senki sem vitatja. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egyfajta céldátumnak a meghatározása nélkül nagyon nehéz igazából folyamatosan fönntartani az embereknek a lelkesedését. Vegyük csak például Szerbiát, jövőre 10 éve tagjelölt ország, és a 35 tárgyalási fejezetből 18 van megnyitva, még egy sincs bezárva, úgyhogy ezért is gondolom, hogy egy kicsit méltánytalan az az állapot, ami ezekkel az országokkal van.
Deli Andor független képviselőt hallották. Az Európai Parlament beperli a bizottságot az Európai Bíróságon a jogállamisági mechanizmus ellenindítása miatt. David Sassoli, az Európai Parlament elnöke megkapta már a felhatalmazást a Parlament jogi bizottságától, hogy beperelje az Európai Bizottságot azért, mert az nem cselekszik. Ezzel a felhatalmazással él most az elnök. A jogállamisági mechanizmust tavaly évvégén fogadta el az Európai Parlament, és január 1-én hatályba lépett. Ez a jogszabály az Európai Parlament szándékai szerint arra lehet egy hatásos eszköz, hogy az Európai Unió erőteljesebben tudjon fellépni az uniós pénzekkel visszaélő, illetve az igazságos jogállamot módszeresen romboló kormányokkal szemben. Az elnökök értekezlete, azaz az EP elnöke, valamint a képviselőcsoportok vezetői kiválasztották az idei Szaharov-díj nyertesét.
The decision of the Conference of Presidents of today to award the Sakharov Prize in 2021 to Alexei Navalny, Russian anti-corruption activist and an advocate for change.
Alexej Navalnyi orosz ellenzéki politikus és korrupció ellenes aktivista kapja idén az elismerést, jelentette be a szerdai plenáris ülésen a finn Heidi Hautala, az EP zöldpárti alelnöke.
Alexej Navalnyi nagy bátorságról tesz tanúbizonyságot, amikor megpróbálja visszaadni az oroszoknak a szabad választás jogát. Már sok éve harcol hazájában az emberi jogokért és az alapvető szabadság jogokért. Ezért a szabadságával és majdnem az életével fizetett. Az Európai Parlament nevében kérem az azonnali és feltétel nélküli szabadonbocsátását.
A Szaharov díjat 1988 óta minden évben olyas valakinek ítélik oda, aki jelentős erőfeszítéseket tesz, nagy áldozatokat vállal az emberi jogokért, a gondolatszabadságért és a demokráciáért folytatott küzdelemben. A Nobel békedíjas Andrej Szaharov orosz fizikus nevét viselő díjra a parlamenti frakciók vagy legalább 40 képviselő ajánlhat jelöltet. A díj mellé 50 ezer euró, azaz mintegy 18 millió forint jutalom jár. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető a Szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
Az EP Perceket hallották.
Pert indítana az Európai Parlament a jogállamisági mechanizmus alkalmazásának elmulasztása miatt az Európai Bizottság ellen. David Sassoli, az Európai Parlament elnöke a beadvány összeállítására kérte a parlament jogi szolgálatát. A helyzetet bonyolítja, hogy az ügyben egy másik, a lengyel és a magyar kormány által indított eljárás már folyamatban van. Tóth Norbert, nemzetközi jogászt Király István Dániel kérdezte.
Mennyire szokatlan, vagy mennyire szokásos eljárási mód ez? Mit látunk most?
Nem túl gyakori, de nem is példanélküli. Az Európai Unió Bírósága előtt többféle eljárástípus létezik. Ezek közül közismert a kötelezettségszegési eljárás és a semmiségi eljárás. Most amiről mi beszélgetünk, ez egy harmadik eljárástípus, ez a mulasztási eljárás. És itt arról van szó, hogy az Unió 7 intézményei közül 5-öt be lehet perelni mulasztási eljárás keretében akkor, hogyha a szerződéseket megsértve ez az intézmény elmulasztja a döntéshozatalt egy konkrét ügyben. De csak az Európai Unió Bírósága és a számvevőszék nem perelhetők, az összes többi uniós intézmény perelhető, és kik perelhetnek, vagy a tagállamok, vagy magánszemélyek, vagy pedig az unió többi intézménye. És őszintén szóval ebben a mulasztási eljárásban, ami eleve nem túl gyakori, kevés olyan ügy van, amikor intézmény perel intézmény. És ugye ennek az a tétje, hogyha az Európai Unió Bírósága megállapítja, hogy az alperes uniós intézmény valóban elmulasztotta a feladatát a szerződések alapján elvégezni, akkor megállapítja a mulasztást, és innentől kezdve akkor tiszta sor az alperes intézménynek el kell járni a konkrét ügyben.
Viszont egy nagyon fontos részlet az, hogy a jogállamisági mechanizmus ügyében éppen zajlik egy per, amelyet Lengyelország és Magyarország indított az Európai Bíróságon.
Pontosan, ugye jogi értelemben nincs közvetlen összefüggés, ez egy másik eljárás típus. Ugye annak az eljárásnak az a tétje, hogy az Unió Bírósága erről a rendeletről kimondja azt, hogy semmis vagy sem, vagy bizonyos részeiről. Én azt hiszem, hogy mivel egyértelmű a helyzet abban az értelemben, hogy ez a rendelet 2021. január 1-től hatályos, tehát elvileg lehetne alkalmazni, és az Európai Bizottság ezt alkalmazhatta volna egyébként az év elejétől fogva bármikor, de ugye a kockázat a semmiségi per miatt az volt, hogy ezek még most is fennáll lényegében, de ugye korábban nem lehetett azt sejteni, hogy az Európai Unió Bírósága milyen irányba viszi el ezt a semmiségi pert, és abban az esetben, hogyha mondjuk úgy döntene, hogy megsemmisíti ezt a rendeletet, vagy bizonyos részeit, és az Európai Bizottság viszont elindította volna az eljárást bizonyos országokkal szemben, akkor ugye ebből még kártérítési ügyek is lehetnének, vagy lehettek volna, de szerintem most októberben, hogy a végéhez közeledik a semmiségi per, valószínűleg az Európai Parlamentnek és a bizottságnak lehetnek már olyan információi, amelyek alapján arra következtetnek, hogy a semmiségi pert, hát a kezdeményező Lengyelország és Magyarország el fogja veszíteni, tehát a kockázat ilyen értelemben valószínűleg kisebb lehet, hiszen hallhatjuk az Európai Bizottság háza tájáról is, hogy ők tervezik ennek jogállamisági eljárásnak a megindítását, hát az Európai Parlament meg szeretné ezt minél előbb kikényszeríteni.
Vajon a semmiségi per végét az Európai Bíróság abban az esetben, hogyha az Európai Parlament megindítja valóban ezt az eljárást, ezt a pert, megvárja?
Hát a hírek arról szólnak, hogy nem feltétlenül fogja megvárni. Ugye elvileg születhetne idén is ítélet a semmiségi perben, de valószínűleg, hogy január-február most már az ítélet hozatal, hiszen a főtanácsnoki indítvány december 2-ára jelzik előre. Tehát valószínű, hogy ez jövőre fog megszületni, de szerintem már olyan állapotban lehet maga az ítélet, hogy az iránya legalábbis az megvan, tehát hogy melyik irányba fog ez eldőlni, és emiatt az Európai Parlament és a bizottság is sokkal kisebb kockázatot vállal jogi értelemben. Tehát feltételezhető, hogy ha nem semmisítik meg a rendeletet, akkor ugye nem lesznek ebből kártérítési ügyek.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.